Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Virtes Ajai László.
És Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából.
Ferenc pápa az olasz uzsora ellenes nemzeti testülethez. Az uzsora megaláz és megöl.
Ferenc pápa a februári videóüzenete a korrupció ellen. A személyes érdekek fölé kell helyezni az összefogás értékét. Interjú Pereházi Miklóssal, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökével.
Ferenc pápa az olasz uzsora ellenes nemzeti testülethez. Az uzsora megaláz és megöl. Uzsora kamat és korrupció, ezek a témák álltak Ferenc pápa és az olasz uzsora ellenes nemzeti testület találkozójának középpontjában. A Szent Atya szombaton fogadta a szervezetet az apostoli palota Kelemen termében.
L'usura è un peccato grave, uccide la vita, calpesta.
Az uzsora súlyos bűn. Megöli az életet, eltipori a személy méltóságát, továbbá a korrupció eszköze és akadályozza a közjó megvalósulását. Ferenc pápa beszédében a napjainkban elterjedt és rejtetten működő jelenségről szólt. Határozottan rámutatott, hogy az uzsora meggyengíti egy ország társadalmi és gazdasági alapjait. Egyetlen ország sem vehet terve a komoly gazdasági fellendülést, ha rengeteg a szegény, az eladósodott család és a súlyos büntettek áldozata, valamint sok a korrupt személy.
26 éves fennállása során az olasz uzsora ellenes nemzeti testület több mint 25 ezer családot mentett meg az uzsora kamat adósság szorításából, visszaadva méltóságukat és reményeiket. Olyan elkötelezettséget vállal a szervezet, amely életeket, otthonokat és kisvállalkozásokat védelmez, amelyért Ferenc pápa köszönetet mondott. Elismeréssel szólt bátorságukról és kitartásukról. Az uzsora megaláz és megöl, ősi gonoszság, amely mint egy kígyó megfojtja áldozatát.
Ahhoz, hogy megelőzzük ezt a csapást, arra van szükség, hogy az embereket kimentsük a kölcsön feltételeinek patológiájából, amelyhez az önfenntartás vagy egy vállalkozás megmentése céljából fordulnak. Józan élet stílusra kell nevelni, amely képes megkülönböztetni a felszíneset a szükségestől. A gazdasági válságok alapja mindig egy olyan életfelfogás, amely a hasznot és nem a személyt állítja az első helyre, figyelmeztetett a pápa. A pénz nevében azonban nem lehet megölni testvéreinket. Tehát a közintézmények helyezik a gazdaságpolitika középpontjába az emberi méltóságot, az etikát, a szolidaritást és a közjót. Ne támogassanak olyan eszközöket, amelyek közvetlenül vagy közvetve okát képezik az uzsorának, mint például a szerencsejátékok.
A pápa annak a reményének adott hangot, hogy megvalósul egy új gazdasági humanizmus, amely véget vet a gyilkos gazdaságnak. Ebben ugyanis a férfiak és nők már nem személyek, hanem a kiselejtezés logikájának eszközei, amely súlyos kiegyensúlyozatlanságot teremt. A közhatóságok elkötelezettségének középpontjában mindig a találkozás, a meghallgatás és a közelség álljon, hogy a személyek és a családok ki tudják használni a törvény adta segítséget és minden más gazdasági valóságot a saját javukra.
Affinché vigilino sulla qualità etica delle attività degli istituti di credito.
A bankrendszer felelősei pedig éberen őrködjenek a hitelintézmények tevékenységének etikus minősége felett, mert számos bank valójában azért született és terjedt el a világban, hogy megmentse a szegényeket az uzsorától, olyan kölcsönökkel, amelyek zálog- és kamatmentesek.
Ferenc pápa februári videóüzenete a korrupció ellen. A másfél perces videófilm alatt a pápa lassan mondja a következő gondolatokat. Mondjunk nemet a korrupcióra.
¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo,
Mi az alapja a rabszolgaságnak, a munkanélküliségnek, a közjó és a természet elhanyagolásának? A korrupció, amely gyilkos folyamatként táplálja a halál kultúráját. Mert a hatalom és a birtoklásvágy nem ismer határokat. A korrupció ellen nem hallgatással harcolunk. Beszélni kell róla, fel kell tárni a rosszat, és meg kell ismerni, hogy kimutathassuk az akaratunkat azért, hogy irgalom érvényesüljön a szánalmasság és szépség a jelentéktelenség fölött. Imádkozunk együtt azokért, akik anyagi, politikai vagy lelki hatalmat hordoznak, hogy ne uralkodjék-e bennük a korrupció.
Február 1-én, csütörtök délután az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma római székházában mutatták be a pápa videója címmel Ferenc pápa februári videó imaüzenetét, melyet az Imádság világhálózata készített a dikasztériummal karöltve. Ez az első alkalom, hogy a pápa ima szándéka egy szentszéki kongregáció vagy tanács közreműködésével születik meg. A pápa februári ima szándékának videó üzenete a korrupcióról abba a folyamatba illeszkedik, amelyet az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma kezdett el a korrupció témájában 2017. júniusában.
A személyes érdekek fölé kell helyezni az összefogás értékét. Interjú Pereházi Miklóssal, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökével.
Pereházi Miklóssal, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökével beszélgetünk az Egyesült Magyar Házban. Mi is a története ennek a háznak?
Az épület 1956-ban épült, tehát gyakorlatilag több mint 110 éves, de az 1920-as évek óta magyar közösség tulajdonában van. Először talán csak bérelték, meg különböző sportrendezvényeknek a megszervezésére használták, majd 1969-től is egyesült a két szervezet, a Magyar Atlétikai Szövetség és az Öreg és Fiatal Amerikai Családoknak a egyesülete. Tehát 1969 óta non-profitként a Los Angeles-i magyarság és a Los Angeles-i közélet javára. Bárki a Magyar Háznak tagja lehet, akinek két ajánlója van, és az alkotmányunk ellen nem vét. Mondhatom azt, hogy nagyon jó magyar közösségekről beszélhetünk itt. A gyülekezés, mint ilyen, egyik alapja az, hogy megbíznak bennünk az emberek. Ez az egyházakra érvényes elsősorban, hogy az egyházak az alapvető gyökerei a gyülekezési formáknak, és az ilyen jellegű házak, a magyar házak, ahol kulturális intézményként más felületet is meg lehet keresni, szélesebb felületet, mint az egyházak relációjában. De az egyházak alapjai ennek a fajta gondolatmenetnek, hiszen amikor megérkezik valaki és nem ismeri az itteni körülményeket, és az egyházakat megtalálja, akkor ott nem csak lelki vigasztalál, hanem ugyanakkor tapasztalatokat szerezhet arról, amit már a többiek jól tudnak. Szóval a magyar ház egy picit más, nálunk alapvetően nem szükséges katolikusnak, vagy reformátusnak, vagy adott esetben zsidónak lenni, hanem egy magyar nevező jelenik meg, tehát bárki, aki magyar, az végül is tagja lehet a házunknak, és nagyon sok tagunk is van. A Magyar Ház hétről hétre rendez kulturális eseményeket, ezek a kulturális események a legszélesebb kört ölelik föl, a könnyű zenétől, a komoly zenéig, az irodalmi megközelítéstől, a drámáig, a tudományos előadásoktól elkezdve minden, ami érdeklődésre tarthat számot, ami annyi hét, hogy 52 hét. Tehát 52 héten 52 klubnapunk van, és ezeken a klubnapokon mindig van valamilyen esemény, akár filmek bemutatása, akár egyéb előadások, és a fennmaradó szombatok és vasárnapok is nyilvánvalóan igénybe vehetők, ha nem adjuk őket bérbe mexikói vagy latin partiknak. Miért van erre szükség? Szükséges az házat, az épületet, ez egy 4 szintes hatalmas épület, 7000 square feet, ami több mint 100 éves, ugye ebbe következően egy csomó karbantartási igény vetődik fel velünk szemben. Ezt az épületet fenntartani abból a tagi viszonyból, ami évi 12 dollár a nyugdíjasoknak, évi 36 dollár egy aktívnak, hát egyenlő szinte a nullával, hiszen egy havi bilanyszámlánk fölemészteni az éves tagdíjakat jóformán. Ebből következően kénytelenek vagyunk más bevételi forráson is folyamodni. Ami a magyar házi relációt illeti, magas kulturális követelményeknek, de széles skálának kell eleget tennünk. Ez a széles skála mondhatjuk azt, hogy a teljes magyar közélet. A mai magyar közélet mellett, a mai Los Angeles-i közélet mellett találkozunk az egy nemzetben történő gondolkodással, ami a hazánknak a mai határon túliságot megfogalmazó gondolatköre, és ez nagyon örömmel üdvözöljük, de egyet világosan kell látni, a határon túli magyarság az mindig más dimenzióban mérendő, mint ami a hazai megközelítés, hiszen mi valahol egy picit mutáns magyarokká váltunk ki a maga környezetébe. A mutáció annyit jelent, hogy mi itt keresjük meg a pénzünket, itt építjük meg a gyermekeinknek, a utódainknak a jövőjét, de ugyanakkor magyar érzelmekkel rendelkezünk, és egy kis Magyarországot építünk ki magunknak, de ez a Magyarország nem ugyanaz, mint az otthoni, és végképp nem az a fajta megközelítés, ami a magyar közéletben, magyar politikai villogásokban jelentkezik. Mi nem engedünk politikát be a magyar házba, és nem engedjük a vallási megközelítéseknek sem a különbözőséget. Miért nem? Két olyan felület, ahol viták lehetnek, Istent lehet nagyon sok oldalról szeretni, és ez a mi véleményünk, hogy szeressük is. Hívők vagyunk, elfogadjuk azt, hogy ki mindenki hogyan gondolkodik, a politikában is, de ez maradjon a lelkiismeret kerében.
Említette, hogy több mint 100 éves a magyar ház. Ennek a fenntartása nagy kihívást jelent nyilván a jelenlegi közösségnek is. Hogyan igyekeznek bevonzani a statisztikák alapján 150 ezer itt élő magyarból azt a közönséget, amely azért hozzájárul ezekhez a kiadásokhoz?
Cápolnom kell, nem járul hozzá, nem igazán járul hozzá. A közönséget ugyan bevonjuk, de csak a kulturális célokhoz járulnak zömmel hozzá. Van természetesen donation. Nem megelőzően is voltak, akik szívesen áldoztak nem komoly összegeket. A komoly összeget azt nekünk üzleti úton kell megtalálni, és az üzleti út egyébként a bérbeadás. Most elsősorban arra törekszünk, hogy filmeknek a bérbeadásával foglalkoznánk, megtalálnánk azt a lehetőséget, ahol gyakorlatilag az épületet napról napra bérbe veszik, és komoly összegekről van szó. Évi hozzávetőlegesen 70 ezer dollár, ami fölött kell rendelkeznünk, ami egy komoly összeg.
Mindig felmerül a magyar közösségek reprezentatív helyei kapcsán az a kérdés, hogy hogyan tovább, önnek mi erről az elképzelése?
A jövőt mindenféleképpen az új emigráció képviseli. Egy folyamatos emigráció jelenik meg addig, ameddig igazán magyar valaki az első, a pionírok az igazi hordozói annak a gondolatmenetnek, amire a közösségek épülhetnek. Természetesen vannak kivételek, amikor ugye a gyermekek, vagy az unokák, vagy a még későbbi leszármazottak is magyarnak vallják magukat. De már nem azok a magyarok, akik mi vagyunk. Jönnek a magyar anyukák, és viszik a kicsiket a magyar óvodába. Alapján véve azért jönnek, hogy ők találkozzanak, és beszélgessenek, és közben a gyerekek is tanulgassanak magyarul. De már nem azt a nyelvet beszélik, és amikor egymásként fogócskáznak, akkor már angolul folyik a találkozó, holott valamennyien magyarok, vagy hát magyar származásúak. Aztán van persze, Mitrosság Inger Tamás, aki a Kárpátoknak a egyik éltáncosa, vagy a Kaspál, aki az egyik cserkész parancsokunk, akik ugyan második generációsok, szépen beszélik a magyar.
Önök mennyire tapasztalják meg ezt a fajta érdeklődést mondjuk a harmadik generációtól, hogy jönnének ide magyarul tanulni, felfedezni a múltjukat, ami mondjuk az anyaországhoz köti őket?
Nagyon jó a kérdés. Igen, van egy ilyen, de ezek ilyen ad-hoc-szerű megközelítések. Tehát ők nem akarnak folyamatosan magyarrá válni, ők egyszerűen érdeklődnek a gyökereik iránt. És ez egy nagyon jó dolog, mert valahol azt a fajta magyarságtudatot, ami majd a szavazásnál, a szenzusnál megjelenik, vallják. Tehát a 150 ezer magyar fő, akiről beszélünk, ebből egy csomó nem is igazán beszéli a nyelvet, de magyarnak vallja magát, ami a születésére. Amerikában mindenki valahonnan jött, kivételt képezem, ugye a natív indiánokat. Ez emigráció egy nagyon erős, nagyon jó bázis a kultúrában is, nagyon sokféleséget mutat be, egy nagyon széles skálában jelenik meg az amerikai kultúrában az a fajta virágzás, ami a különböző nációknak a kulturális megközelítését illeti. Szóval szeretik az amerikaiak azokat a megközelítéseket, amelyek idegenek egy picit tőlük. Ez a harmadik generáció, ez valóban visszatekint, már a második is visszatekint, tehát a gyermekeink is, amikor látják a különböző régi képeket, fotókat a nagypapáról, az ők apjukról, vagy dédapjukról, akkor azt mondják, hogy milyen érdekes, és mennyire jó Magyarországon lenni, mert elviszük őket magunkkal. De az év hátra lévő részében ők már amerikaiak.
optimista azzal kapcsolatban, hogy a következő generáció átveszi majd öntől, önöktől a stafétabotot, és továbbra is?
Nem fogja átvenni. Tehát nem ők azok, akik általában átveszik. Én optimista vagyok, és én örülnék, ha ez így lenne. De előbb-utóbb, ahogy látom, Amerikában, ha ilyen jellegű öröklésről van szó, akkor az majdnem mindig vendéglátóipari egységére redukálódott. Tehát egy ideig átveszi, aztán látja, hogy van egy csomó tennivaló vele. Az a fajta tűz, amit az első generáció képvisel a haza szeretetének relációjában, az a fajta tűz nem igazán úgy jelenik, mert pislákol természetesen, de nem ugyanaz. Tehát amit én látok a jövőt, illetően az mindig az újonnan érkezetteknek a kérdése. Az újonnan érkezők azok, akik igazán azt mutatják, lesz magyar emigráció, lesz magyar diaszporikus élet a továbbiakban is.
Hogyha áttekintjük mondjuk a 20. századi emigrációs hullámot, hol helyezné el a mostanit?
A mostani az szinte elenyésző. Tehát amit látni kell, a II. Világháború után volt egyfajta katonai megközelítés, tehát a volt katonatisztek. Argentina mellett Los Angeles is egy célpontja volt az érkezésnek, de nem igazán célpontja. 56 már inkább, 56 egy komoly célpontja volt, akkor épült hozzá az akkori magyar házakhoz egy csomó minden, nálunk nem. Nálunk 1947-ben épült hozzánk a nagy terem, ami a színháztermet vagy tánztermet jelenti. Tehát kifejezetten második világháborús orientációs építkezésről van szó. De a környező magyar házak tekintetében látni az 56-nak ezt a fajta elvárási igényét, és aztán ezek ugye, ma már az 56-osok, ugye 61 évvel ezelőtt voltak fiatalok. Ha akkor ugye fiatal ember voltak, ezért 80 körül kell, hogy legyenek, szóval, vagy még több. Tehát nagyon sokan elmentek már. 56-nak azt a fajta gondolatmenetét, ami a mába érőséget jelenti, és egyáltalán nemzeti ünnepeinknek a mába érőségét nyilvánvalóan értékeljük, és nem csak a történelmi megközelítés, hanem a mára érvényes igazságok, a mára érvényes tanulságok is megjelennek. A ma legnagyobb veszélye én szerintem, ami az emigrációt érheti, az az a dezinformáltság, tehát rendkívül sok olyan információ jelenik meg az interneten, és az újságok hasonlóan is, ami nem valós. Ott, ahol nem igazán vagyunk, és mi nem igazán vagyunk képbe a magyar mindennapok politikáját tekintve, nem látjuk igazán azt, hogy mi ebből a tisztességes, mi az, ami nem. És sokszor csak kapkodja az ember a fejét, hogy hogyan is tud majd értékelni. Ezért nem is igazán tartjuk fontosnak, hogy azt értékeljük. Azt értékeljük tehát, ami az itteni mi életünk, és azt értékeljük, ahogy a haza viszonyul hozzánk, és ahogy mi viszonyulunk édes hazánkhoz.
A magyar közösségekben mindig probléma az összefogás. Hogy alakul ez a fajta valóság itt?
Egy nagyon jó kérdés, de egyet világosan kell látni. Tehát lokális érdekek mindig is lesznek. És ezt nem lehet azt mondani, hogy ez az összefogással ellentétben van. Tudomásul kell venni, hogy kinek milyen érdekei vannak, és a fölé kell helyezni az összefogás értékét, és az összefogás igényét. Tehát az összefogás legyen az a nevezőben magyar. Van egy polinóm, amiben mindenféle történhet, és a polinómnak a végső levezetése az nevezőben magyar van. Ez a mottója tulajdonképpen az emigrációs munkának, és ha ezt valaki nem így értékeli, akkor csalódik. Ne ütköztessük a rendezvényeinket, találjuk meg egymás érdekeinek megbecsülését. És akkor nincs érdekellentét.
Köszönöm szépen az interjút, és további áldozatos munkát kívánok itt a Magyar Ház érdekében. Nagyon kedves, barátságos, gondoskodó fogadtatásban részesül itt az ember.
Köszönöm szépen.
Perelházi Miklóssal, a Los Angeles-i Egyesült Magyar Ház elnökével Somogyi Viktória beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői,
Somogyi Viktóriát
és Vértes Ajai Lászlót hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Oh, Lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Testvérek, mondhatnék itt igéket ezzel szemben, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermeket.